Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Fohászkodjunk. A mi segítségünk és evangelizációs esténk megáldása az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hála neked, mennyei atyánk, hogy sokan vannak itt, akik már így vallanak, hogy szolgáid, hogy szólj, mert szolgád hallja szódat, és olyan jó, hogy vannak itt, akik ezután lesznek szolgáid, talán éppen ezen a héten. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk a kezed munkáját, és áldunk, hogy igéből születik a hit, és ezért mindenki jól tette, hogy eljött. De azt is tudjuk, hogy mondhatom én fennszóval a te csodáidat, a szó fülig, ha érhet, de szívig csak akkor megy, hogyha te szólsz, Urunk. És ebben az örömben, ebben a várakozásban, ebben a kiszolgáltatottságban állok itt a szószéken, és ülnek a testvérek a padokban. Teljesen rád vagyunk utalva, de olyan jó, hogy nem nekünk kell téged megnyerni, hogy figyelj ránk, hanem te réges-régen elkészítetted a találkozást, ezt az evangelizációs hetet. Áld meg így a testvéreket, áld meg bennünket együtt, hogy ma este is átéljük, amit megtapasztaltunk tegnap is, tegnap előtt is, hogy a te lelked légkörét teremtetted meg, amelyben itt munkálkodtál bennünk közöttünk. Áldott legyen érte a neved. Amen. Szeretett testvéreim, ma nagy föladatra vállalkoztam. A harmadik és negyedik ige hirdetést együtt elmondom. Igaz, hogy eddig még egyiket se sikerült végigmondani, mert kicsúsztunk az időből. De van nekünk olyan Urunk, aki csodákat tesz. Én ebben a csodában reménykedem, ugyan a végén hagytam rést, hogy majd legfőjebb ezt átvisszük a holnapi napra, de induljunk neki. Azért vontam össze kettőt testvéreim, hogy több idő jusson még holnap, meg holnap után a hívő élet belső dolgaira. Mert általában odáig jutunk az evangelizáción, hogy lép be az Isten országába. Ha beléptél már, akkor örülj neki, adj hálát, jó volt megint az evangéliumot hallanod, ha meg nem, akkor lépjél oda be, és kész. De mi lesz utána? Úgyhogy erre is hagyjunk még két estét. Olvasom az igét, csak az egyiket, a másikat megmondom majd, ha úgy jön pontosan egybe. János evangélium a harmadik részéből a 14-től a 18-ig terjedő verseket olvasom, Isten szent lelke erejét kérve hirdetem. Jézus szavait halljuk. Ahogy a Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az ember fiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz, ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Az Isten országa a témánk egész héten, de azt is megállapítottuk, hogy nem csak a mi témánk, hanem Jézusnak ez az egyetlen témája volt egész életén át. Egy olyan országot hozott vissza erre a földre, amelyet Isten a teremtett ember számára biztosított, de amelyet az ember eljátszott. Kérjük a vetítő testvérünket, hogy az első képet vetítse föl, és csak néhány szóval nézzük, az a rácsos háló az Isten országát jelképezi. Ott van a kör, az a teremtett mindenséget. Csillagmilliárdokat, százmilliárdokat, de a földet is. És látjuk az első képen, hogy amikor Isten teremtett, két világba építette be az embert. A teremtett anyagi világba, érzékszerveinken át látunk, hallunk, ízlelünk, tapintunk, egyensúlyérzékünk van, kapcsolatban vagyunk ezzel a teremtett világgal. Ugyanakkor látjuk azt a nyilat. Az a nyíl akarja jelképezni, hogy az örökkévalóval is kapcsolatba építette az embert, önmagával is Isten. Nagybetűs életet is adott, akik itt voltak, tudják, mi az kisbetűs élet, nagybetűs élet, és úgy indította el az embert erre a világra, hogy az ember nagykövet, az ő megbízottja. És nem az én programomat kell ebben a világban improvizálnom, hanem az ő programját megvalósítani. És ez egy hatalmas nagy tisztesség. És a baj ott van, hogy mindnyájan improvizáljuk a magunkét, próbáljuk úgy, ahogy valaki így mondta, hogy a teremtett ember boldog hangszer volt a mester kezében. És a mester gyönyörű dallamokat hozhatott ki belőle, a bukott ember, az Istent elhagyott ember pedig kiesett a hangszer a mester kezéből, önmagából próbál dallamokat kihozni. Hát úgy is nézünk ki. Verjük azt a három hangot, amivel agyára megyünk a körülöttünk élőknek. Jön a második kép, bűneset. Hol van az ország testvérei? Eltűnt. Nem Isten vonta vissza. Az ember lépett ki belőle. Isten megmondta, meghalsz. Nagybetűs halállal elveszted az életet. Isten nélkülivé leszel, ha szakítasz velem, ha nem hagyod meg, hogy én legyek a te irányítód és urad. Meg is halt lelkileg. Halálban születünk mindnyájan lelkileg, egytől egyik. Ezért mondja az ige, hogy aki nem hisz ő benne, mondja, immár elkárhozott, immár ítélet alatt áll, ezzel nem azt mondja, hogy ebből nem lehet kijönni, de hogy ez a valóság maradt abban az állapotban, amibe érkezett. Azért jött Jézus, hogy ebből. Na ott a harmadik kép, testvéreim. Látjuk, hogy a kereszt körül megjelent a háló. Isten megkönnyörült rajtunk, Jézusban az elvesztett országot visszaküldte. Kérdezték is, hol van az Isten országa? Ugye közöttetek, mert itt vagyok. Ahol Jézus jelen van, ott van az Isten országa. És ahol Jézus uralmat vehet, az az, hogy az ember megtér, visszatér a helyére, uralomváltás történik az életében, visszaadja az élete fölötti irányítást, szabad kezet ad Istennek. És a negyedik kép már arról beszél, hogy milyen hatalmas dolog, hogy az új lehetőség egyre inkább helyzetbe hoz bennünket, azon a lerobbant telken, ha így mondjuk az életünket, egyszer csak valami más épül. Az újjászületett ember élete, ha egészséges állapotban van, az új életében, az Úrral kapcsolatban, az évek múlva össze sem hasonlítható az addigival. Vannak itt testvérek, most egyiküket kiszúrtam, csak nem nézek oda, a fasorból. Aki amikor a leánya, a tanárnő leánya új életet kapott a Krisztusban, akkor vitatkozott vele, hogy mit beszélsz, mik ezek, hogy képzeled, hogy gondolod, én is hívveszem az Istent, így vagyok, úgy vagyok, amúgy vagyok. És amikor ő is az Úr Jézust befogadta az életébe, egyből tudta a különbséget a kettő között. És azt az örömet, ami a szívébe van, testvéreim, már örökre nem fogja elveszíteni. De nem azt jelenti, hogy örökké happy érzéssel van tele, hanem azt jelenti, hogy egy új világ erői valósága nyílt ki előtte, fogadta be a szívébe, és élteti. És tegnap azt mondtuk, hogy három dolog hiányzik ezen a világon. Nincs igazság, nem is vitatkozott senki ezen. Nincs békesség, és nincs igazi, mély, megelégített életöröm. Ez a világ ezt a hármat nem tudja adni. Kielemeztük tegnap, ehhez most nem térek vissza. De hogy milyen hatalmas dolog, mikor Pál apostol elszólja magát, majdnem így mondjuk, más ügyben beszél a rómaiakkal, de kijön a száján, hogy az Isten országa nem evés, nem ivás, amiről tárgyalnak, hanem igazság, békesség és Szentlélek által való öröm. Pont az a három, ami hiányzik ebből a világból. Csak elkezdtük tegnap, hogy akkor hogy is van. Milyen is az Isten igazsága? Mert más, mint a miénk. Mi, ha igazságot mondunk, akkor azt mondjuk, hogy 2×2=4, vagy fele-fele. Isten mérhetetlen irgalommal nem azt mondja neked, hogy fele-fele, meg 2×2=4, hanem azt mondja neked, hogy megbocsátattak a te bűneid. És ezért te mit tettél az égvilágon? Semmit. Ő mit tett? A szent tiszta életét, egyszülött fiát a keresztre adta, halálba, megváltódak. Az Isten igazsága így néz ki. Mibe került neki? Mibe kerül neked, hogy itt ülsz, és egyszer csak leesik a tantusz? Egy ültő helyedbe. hogy 2000 évvel ezelőtt Isten Jézus keresztjén takarékba tette az én bűnbocsánatomat. Nem is éltem, még csak nem is kérhettem, még csak nem is tiltakozhattam ellene. És amikor én ezt hittel átveszem, akkor az enyém. Takarékba tette az áldott földi életedet. 2000 éve. És takarékba tette a teljes örök életedet. Hát ilyen hírt, testvéreim, és azt mondja Pál apostol, már másik igénél tartunk, de majd még visszatérünk erre is. De ez az én dolgom, úgyhogy keverem. Tiétek, hogy hallgassátok. A másik igénél Róma 10:13. Mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Csodálatos ige, ez megtartatik, ez az ige a görögben azt jelenti, hogy megmenteni, megszabadítani, meggyógyítani, üdvözíteni. Az az isteni testi lelki megtartatás. Mint ha azt mondaná, hogy mindenki a takarékba megy, megkapja. Kérjük szépen a másik képet, ahol két kör meg egy kereszt. Köszönjük. Középütt a kereszt. Ott tette takarékba Isten számodra is a bűnbocsánatodat, áldott földi életedet és örök életedet. Igen. Csak hogy te innen indulsz balról, a bal szélről. Mi van a fölé, a kör fölé írva? Halál. A kárhozat köréből indulsz, mert a nagybetűs halál az a kárhozat. És ha te ebben a körben éred el a kisbetűs halálodat, örökre Isten nélküli állapotban töltöd az örökké valóságot. Honnan tudom? Honnan tudom? A Bibliából. Tudom, hogy csak azért nem mondtátok, mert hát most az Isten tiszteltem meg kiabálni. Innen tudom. Ne az emberek ötleteire figyeljetek. Múltkor azt hallottam, jó egyházias emberektől, vallásos, magukat hívőnek képzelő emberektől, az a drága jó Isten, senkit el nem kárhoztatott. Hogy képzelünk ilyet, aki annyira szeret? Fiam, megkérdezte tőlem konfirmandus korában, vagy mikor, édesapám, csak úgy ebéd közben, miért kellett az a rettenetes kereszt halál, ha Isten olyan hatalmas, nem tette volna meg, hogy egy kézmozdulattal minden ember minden bűnét eltörli? De fiam, nem. Azaz, hogy megtehette volna, de akkor nekünk végünk, mindnyájunknak. Nézett, hogy kéri a magyarázatot. Elmagyaráztam. Fiam, ahhoz, hogy az élet fennmaradjon ezen a földön, a törvényeknek a helyükön kell maradniuk. Millió biológiai, fizikai, kémiai, lelki törvénynek a helyén kell maradnia, mert ezek az élethálónak egy-egy szálai. Ha egyetlen egyet az Isten megváltoztat, ezek közül végünk. Gondolj bele! Ha Isten most egy másodperce megváltoztatná a gravitáció törvényét, végünk, mindenkinek vége. Összeborul minden. Ha Isten most egy negyed órára kivenné a levegőből az oxigént, csak úgy, ahogy a fiam mondta, hogy egy kézmozdulattal, Végünk, hova szaladsz? Hova menekülnél? Itt maradnánk mindnyájan holtan. Nem mi biztosítjuk a levegőt, azt ő biztosítja nekünk, és benne az oxigént. Emberek megcsinálták, hogy bizonyos helyzetekbe átváltoztatták a levegő összetételét. Az Isten soha. Egyetlen törvényt, a millióból, ha megváltoztat az Isten, elpusztít mindnyájunkat. Óriási dolog, hogy még működik ez a föld, de csak azért, mert fenntartja, őrzi. 7 milliárd ember dolgozik azon, hogy hogy lehetne tönkretenni maga és mások életét. Elnagyoltuk, mert azért vannak, akik már nem ezen dolgoznak. Folytattam a fiammal. Fiam, törvény, hogy a bűn zsoldja a halál. A bűnnek büntetése van. És ez nem azért így törvény, mert az Istennek úgy tetszett, hanem élet megtartó ereje van ennek a törvénynek is. Gondoljatok bele! A földi büntetés végrehajtás tökéletlen. Nem mindig azt büntetik, nem úgy büntetik, és a többi. De azért, ha nem lenne, ha kimondanák, hogy egy esztendeig mindenki azt csinál, amit akar, semmilyen nem kérik számon. Gondolod, hogy egy év múlva még élne ember a földön? És ha Isten azt mondja, hogy a bűn zsoldja a halál. Nagybetűs halál. Ez ebben a rendben benne van. Ez nem egy csak tábla. Hogyha nem sikerül, akkor újra fölrakjuk. Isten nem így indította el az embert, hanem vállalta azt a kockázatot, hogy mi őt halálra ítéljük, halálra visszük. Nem azzal, hogy ott elítélték, az csak a lebonyolítás volt. A bűneinkkel. Mert ha egy kézmozdulattal eltörölni, hogy ez nem így igaz, akkor ahogy az oxigént, ha kivenné, és végünk van, végünk lenne, mert kihúzott az élethálóból egy szálat. Ha meghagyja, testvéreim, melyikünk az, aki elérve a határállomást, nem mondja, vagy azt mondja, hogy büntelen vagyok. Pláne az Esztinén esete után, akit nem mondtam végig, de elég volt annyi is belőle. Akkor nincs menekvés. Hát de, amint az érckégyót fölállította Mózes a pusztában, hát nem lehetne egy kígyóval ezt megoldani? Úgy van ugye a bibliai történetben, hogy annyit lázadt a nép Isten ellen, szabadító Istene ellen, hogy egyszer csak rájuk engedte a mérges kígyókat, és amikor kígyó marásba ott voltak halálos veszedelembe, kiabáltak már, hogy segíts, segíts, Mózes, csinálj valamit, szólj az Istennek. És akkor Mózes ott áll az Isten előtt, azt mondja, Isten, Mózes, állíts föl egy oszlopot arra, tegyél egy érckígyót. Aki föltekint a kígyóra, életben marad, aki nem, meghal. Gondoljátok, hogy mindenki föltekintett a kígyóra? De aki föltekintett, életben maradt. És vajon miért? Mert a kígyóba, vagy a pózdába olyan erő volt? Nem. Hanem azért, mert Isten ezzel próbálta meg a bűnbánok engedelmességét. Hát később, évszázadok múlva ezt az érckígyót erekjeként kezdték imádni. És mit mond Ezékiásnak az Úr? Törjétek össze a nekustánt, úgy hívták. Törjétek össze, hát bálványimádó a népem. Hát testvérem, erekjéktől várunk valamit. Én nagyon tisztelem István király, sőt, az országunkat, a mindent. De gondoljátok, hogy István király szent jobbjától várhat valamit a magyar nép? Őrület ebbe belekergetni egy népet? Egy meghalt királynak a teteme fog rajtunk segíteni. Térjen már észhez a népünk. Össze kellett törni azt az érckígyót, mert az emberek babonásan azt hitték, hogy a kígyóba van az erő. Nem a kígyóba volt az erő, hanem hogy hittel elfogadták, amit Isten eléjük tett. És akkor most miért nem lehet megismételni az érckígyót? Érted, hogy miért? Mert a kígyó marástól ki lehetett gyógyulni. De attól a kígyó marástól, amelyik széteszi az életünket, a bűnnek a kígyó marásától, nem segít akárhova pillogsz. Azért valakinek az életét kellett adni, mégpedig olyan valakinek, aki büntelen volt. Hiába adnád oda az életedet a gyermekedért, a gyermeked a bűnei miatt elkározna. De az Isten fia odaadta az életét, a szent tiszta életét, érted és értem. Mert úgy szerette Isten egy nyomorult világot, ellene lázadó, orcátlan, gyalázatba futó embert, kárhozatba futó emberiséget, hogy az ő egyszülött fiát adta keresztre, halálra, kárhozatra, hogyha valaki hittel rátekint ezt az áldozatot, kiváltja a takarékból. El ne vesszen, hanem örök élete legyen. Itt van igazuk, akik azt mondják, hogy az a nagyon szerető Isten, igen. Te nem is amiatt veszel el örök kárhozatban, mert a bűneid, hanem amiatt, mert a gyógyszert nem vetted be. Amiatt, mert nem ragadtad meg azt a mérhetetlen szeretetet, amit Isten érted is 2000 évvel ezelőtt kivitelezett a Golgotán. Nem elég, hogy egyszer orcátlanul az ember semmibe vette az Istent a bűnesetnél. Orcátlanul semmibe veszi a kereszthalált. Gondoljátok, hogy komolyan veszik az emberek? Hogy Jézus kereszthalála kihozza őket a halálból? Egyeseknek botránkozás, zsidóknak, azt mondja Pál, a kereszt. Meg voltak rettenve, hogy ilyen őrületet, hogy az ő messiásukat bitófán, a szeméttelepen kivégzik. Hát ez a legnagyobb bizonyság arra, hogy nem az Isten fia, nem a messiás. Hát Pál apostol majd meg őrült, hogy ezt a szektát, akik Jézust megváltónak mondják, ki kell nyírni az utolsóig. Az Istenért harcolt, addig, amíg ez a Jézus meg nem szólította. Miért üldözöl engem? kicsoda vagy? Én vagyok Jézus, akit te üldözöl. Ott jött a fordulat. Elképzelhetetlen, ezt értem. Botrányos, hogy ahol a legutolsó gazembereket, a legutolsó bűntevőket kivégzik, ott végzik ki az Isten fiát. Ott, mert ő azért jött erre a világra, hogy elvegye a világ bűneit. Tiédet is. Ezért mondja, hogy aki hisz ő benne, akinek ez elég, hogy Uram, odaállok a kereszt alá. Bocsáss meg, beváltom. Fogadj el, az nem jut ítéletre. Aki pedig nem hisz, immár ítélet alatt van, azaz marad a kárhozatban, a halálban. Csak idő kérdése, hogy a kis betűs halál mikor következik be az életébe, és átmegy tovább a nagy betűs halálba. A Biblia egy pillanatig sem hagy kétséget a felől, hogy a kisbetűs halál az nem pont az ember élete végén, kettős pont. Kettős pont. És Isten nem a kegyetlensége miatt vet el bárkit. Mert nézz a keresztre, hogyha az Isten kegyetlenségéről egy pillanatig mersz gondolkozni. Nem azért, mert ide adta a gyógyszert, és nem kell. Az orvos a hibás, ha te nem veszed be, és meghalsz. Takarékba tette, de mi ide születünk. Oda van írva, ha valaki messziről is olvasni tud, de segítek. Föl kell ébredni ebből a halálból. Föl kell ébredni. Hát emberek azt hiszik, hogy az élet az úgy, ahogy ők születtek, gondolkoznak, úgy valóság. Föl kell ébredni. Hogy ébredünk föl? Úgy, hogy hitet kapunk. De hogy kapunk hitet? Úgy, hogy igét kapunk. Nem kegyes beszédeket. Nem idézőjelbe tett prédikációkat. Élő igét kapunk, testvérei. Hát folytatja Pál apostol, azt mondja, de hát hogy hívják segítségül azt? Róma 10-ből elolvashatjátok, a 13. verstől. Hogy hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? De hogy higgyenek abban, akiről nem hallottak? De hogy hallanának prédikáló nélkül? De hogy prédikálnak, ha nem küldettek el? Hogy nem küldettek el? Ki nem küldte el őket? Az élő Isten. Az az ige hirdető, akinek még nincs élő hite és újjászületett élete, az még nincs az áramkörben. Ó, milyen harc van a lelkészek között. Mit képzeltek, stb. Nem képzelünk semmit. De a lelkésznek is újonnan kell születnie, vagy a teológia előtt, vagy a teológia alatt, vagy a teológia után. Mert Jézus azt mondta, hogy János 3, aki újonnan nem születik, nem látja meg az Isten országát, be se mehet abba. Onnan indul a hit. Azokat, akik már élő hitet nyertek, nem csak a lelkészt, mindenkit, aki élő hitet nyert, Isten vezetékként használja ebben a világban. Ő rajta keresztül igét visz tovább. Sokszor hallható igét, sokszor érintéseken át. A mieink fasorják kitűről tudják, sokszor elmondtam, hogy mikor jött az a férj a lelkész hivatalba, hogy lelkész úr, maguk itt nagyon jó dolgot csinálnak. 23 éves házasok vagyunk, és ide jár 2 éve a feleségem, és a múlt héten hozta először ágyba a kávét. Csak csinálják tovább ezt az egészet, nagyon jó irány ez. De tudod, testvérem, mikor megérzi ez a férfi az ágyba a kávé illatot? Először a pap, a Biblia óra, az Isten jut eszébe, Pavlovi reflex. Impulzust kap. Honnan? Onnan. És ó, de nagy dolog lenne, hogyha nagyon sok impulzust hordoznánk naponta, testvérei. Naponta. Nem olyat, hogy agyonbeszéljük a másikat, nem. Hanem hordozzuk annak az Istennek a légkörét. És amikor te lassítasz egy kicsit a kocsival, és beengeded a sorba azt a másikat, vagy a mellék utcából, az kapott egy érintést. Nem tudja, hogy honnan jött. Lehet, hogy udvariasan is beengednéd, tök ateistá. Csináld meg, jó dolog. Jó dolog. Te Isten gyermeke vagy, millió és millió alkalom, hogy érintéseket kapjanak emberek. Valaki, aki lelki gondozó volt, és elment hozzá egy férj, és elpanaszolta házasságának sok-sok gondját, baját és a többit, és utána hazamenve megtudta a felesége, elmondta neki, vagy mi volt, hogy én ott jártam. A felesége ismerte az illetőt, fölhívta a telefonon, és azt mondta, hogy ide figyeljen. Sőt, tegezték egymást. Ide figyelj, ne avatkozz a mi házasságunkba, hogy veszed ezt a bátorság? Azt mondta, hogy ott volt bennem, hogy megmondom neki, hogy ki kíván a te házasságoddal foglalkozni. Én nyilván nem. Én bentem a férjedhez, vagy a férjed jött ide hozzám. De azt mondja, akkor jutott eszébe, hogy hát most kezembe adta őt az Isten. Most én irgalmasságot gyakorolhatok. Most nem 50-50 lesz, ő megmondta én is aztán az igazamat, hanem most azt mondhatom neki, hogy bocsáss meg. Erre én nem gondoltam, nem én kértem, hogy beleavatkozhassam a házasságotokba, de most értem, amit mondasz, ezután, ha jönne a férjed is, nem fogadom, mert megértettem. Most én másképp felelhetek, mint úgy, hogy... Na, nem mondom tovább, mert nagyon sokáig tartana, de... Értitek, hogy onnan indul a hit. És amikor van egy áldott nagymama, akinek élő hite van, nem csak vallásos, mert olyanból van bőven. Nekem volt, aki azt mondta, hogy X néni, miért megy a maguk templomába? A házba egy emberrel, egy családdal nincs beszélő viszonyba, de minden vasárnap itt ül, ezért járjunk templomba. Mondom, ne ezért. Mondom, és őszinte reménységünk, hogy zömében nem is ezért jönnek az emberek, és nem is így élik meg az életüket. Egyébként én most is állítom, hogyha 1000 emberre kivetítjük, aki nem jár templomba, aki jár templomba, azért mégiscsak, akik járnak templomba, valamivel azért mégiscsak normálisabb életet élnek. és nem azért járunk templomba. De ha az a drága nagymama megtanítja imádkozni azt a kicsit, elmondja a bibliai történeteket, vagy az az édesanyja, édesapa, tulajdonképpen alapállásban az édesapának kellene elsőrenden bevezetni a gyermekeket az élet kérdéseibe, a tervrajzok szerint. Neki kellene elmagyaráznia. Hát ha nem adnátok enni a gyerekeknek, azt mondanátok, hogy hogy képzelnek ilyet. De nem adsz lelki eledelt neki. Tönkreteszed az életét. Hát úgy fog járni kelni, mert nem magyaráztad el neki, hogy mit jelent az élet az igazi rendjébe. Óriási bűn. Aztán azt mondja az édesapa, ja, az anyja neveli. Anyák, hát mi mindent megtanul a gyermeketek? Hallja, az más dolog, hogy ha felnő elfogadja, nem fogadja, de igazából képbe van az a gyerek az életről úgy, ahogy az valóság. Kárhoztatjuk az embereket. Hát már az apja sem, már a nagyapja sem, már annak az apja sem hitt. Hát a nyomorút honnan vegye? De most megkérdezi valaki a templomba járókat, úgy átlagban, hogy miről is szól ez az egész, azt mondják, hogy javuljunk meg egy kicsit, mert akkor az Isten is jobban. Hát erről szólnak a templomba az ige szolgálatok. Hála Istennek, hogy sokfelé erről szólnak. De még több felé nem erről szólnak. Emberek néznek, mikor ezekről beszélünk, hogy jé, érdekes. Maguk milyen kegyességi irányzatot képviselnek. Ettől szoktam én majdnem agyvérzést kapni. De mi az, hogy kegyességi irányzat az, hogy szükség újonnan születni. Ez etalon. Hát ennélkül nincs keresztény élet. Olvasom most a külmisszió történetét. Anne-Marie Kohl szakdolgozatát. Ez a drága holland testvérünk olyan gonddal járt utána. És akkor valamelyik püspök írja, hogy 1800-as években hogy gondolkodtak ezen és azon a tájon a magyarok, hogy mennyi babona, mennyi minden sámánság, ez is, az is, amaz is benne volt. Nem az itteni belterületekről beszélt éppen. Hát, erről van szó. Életről, halálról van szó. No, de Isten nagy szeretete egyszer csak az apa, anya, a nem hívő, vagy nem utat mutató apa, anya, nagyanya, nagyapa helyett egyszer csak egy olyan iskolatársat ad, aki elkezd erről beszélni. Egyetemen, itt, ott. Először furcsa, aztán fölfigyelsz. Aztán már gondolkozol, aztán egy könyvet is kapsz, aztán már a Bibliát is kezedbe veszed. Testvéreim, ha megkérdeznénk a fasori testvéreket, hogy hányan vannak itt, akik felnőtt korban keresztelkedtek, vagy konfirmáltak, a gyülekezet fele föltartaná a kezét, aki ott van vasárnap. Én magam a 19 év alatt 361 néhány felnőtt konfirmandussal foglalkozhattam. Lelkésztársaimmal együtt. Majdnem 400 ember nem kapott annak idején hittantanítást se. Otthon se nagyon. Na de olyan ez, testvéreim, mint a születés. Testileg megszületünk, világos, két élő sejt megfogan, kihordási idő, születés. Ugyanezt történik lelkileg is, csak itt a mag Isten élő igéje. Egyszer csak itt ülsz, és beakad egy ige a szívedbe. Az alapállás az, hogy itt be, itt ki. Nem esünk kétségbe, mert nem az összes megy ki. Egyszer csak gondolkozni kezdesz. Magad is elcsodálkozol, hogy átgondolod ezeket a dolgokat. És miközben gondolkozol, Isten szent lelke ezt a csodát teszi, hogy lecsúszik, és megfogan az ige. Szívedbe, lelkedbe. Nem tudja az édesanyja, amikor megfogan a gyermek, hogy most fogant, de egy-két hét után a jelek mutatják. Testvérem, két jel mutatja azt, hogy benned fogant-e már az Isten igéje. Az egyik, hogy kezded látni a bűneidet. Aztán lassan rájössz az egész elveszett voltodra, hogy itt nagyon nagy gáz van. Nem körülöttem, azt látod, azzal nincs gond. Látod, sorolni tudnád szomszéd bűnét, férjed bűnét, feleséged bűnét, a többit, milyenek, hogy azt mindenki látja. De az önmagáit. Milyen kedves volt, mikor még a gyülekezetbe szolgálva, oda jön hozzám egy fiatalasszony, két hónapja járt Biblia órára. Azt mondja, lelkész úr, valami baj van velem. Múlt héten beszóltam anyámnak durván, és még most is bánt. Már nem az anyám, hanem az, hogy beszóltam. Hát azt mondja, milyen nagyszájú család vagyunk. Hát mi osztottuk egymást, meg se rezzentem soha. Elgyöngültem, vagy mi van velem, hogy nem tudok megnyugodni ebben. De nagyon jó jel. Nagyon jó jel. Látjátok, oda van, hogy magam, és ott a másik, hogy Jézus. Két jel van. Az egyik, hogy kezded észrevenni a bűneidet. Itt nyugtalanítanak is. Zavarni kezdenek. A másik, vonzani kezd Jézus. Egyszer csak érdekes, elkezded olvasni a Bibliát. Ilyen dolgok érdekelnek, elkezdesz beszélgetni ezekről. Jobban, mint addig. Elmégy egy evangelizációra, bemégy. Ez a két faktor dolgozik. Mert, figyeljétek csak meg, a kereszthez kell eljutni, ott van a születés, nincs másút, de hol van a megoldása a bűneimnek, meg az én elveszett voltomnak? Hol? Kereszten. Hol ragyog Jézus szeretete a legjobban? A kereszten. És egyszer csak a barátunk halad előre. És az a barátunk te vagy, ó, de jó. Haladsz előre. Nem biztos, hogy előbb a bűneid látod. Figyeljétek meg Péter apostolt. Tanított Jézus a hajójából. Utána megkérte, hogy evezzen be a mélyre. A társaival együtt vigyék be Jézust is, menjenek, és vessék ki a hálót. Péter, mester, egész éjszaka haláztuk. Hogy gondolod, hogy a genezáreti tavon nappal halat fogja, ennek én vagyok a... Egyszer csak elhallgat. Jó, a te szavadra kivetjük a hálót. És el tudom képzelni, hogy összekacsintott Péter Andrással a testvérével, vagy Jánossal, vagy Jakabbal, hogy nézzétek. Azt hiszi, hogy ez is ért. És akkor bemennek, és rogyásig tele a háló. És akkor mit mond Péter? Letérdel a lucskos deszkára, és azt mondja, hogy Uram, hoppá, mekkora szintemelkedés, mester, az a didaszkálos tanító, vagy pedig Uram, eredj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Hát valami nagy bűnt követett el a parttól idáig? Nem. Csak fölragyogott előtte Jézus, Isten volta. Hát itt teremtő csoda történt. Ma se fognak a genezáreti tavon nappal halott.
akkor se. Hát itt, és úgy történt, mintha kiteríti a házi asszony a lepedőt. Szép, fehér, gyönyörű. Egy óra múlva kimegy, kiszürkítette össze. Senki, csak leesett a hó közbe. És a hó fehérsége mellett, mindegy, hogy melyik oldalról indulsz, Jézus mellett egyszer csak kínosnak érezte Péter, hogy így nem lehet, Uram. Lehet, hogy eszébe jutott, hogy csapta be a többieket a halpézzel, vagy mi volt, nem fantáziálok. De hogyha azt mondta, hogy én bűnös ember vagyok, akkor azért ott lehettek dolgok. És azt mondta, hogy Uram, menj el, menj el, menj el, ez nem megy így együtt. És itt mond Jézus, Péter, jó felé haladunk. Ha te ezt már látod, akkor nem én megyek el, hanem te jössz. Mert akkor veled már lehet kezdeni. A jó emberekkel még nem tudok mit kezdeni. Testvéreim, nekem az egyik legnehezebb, mikor azt mondják, hogy tiszteletes úr, mi jó emberek, de ez a világ. Jaj, mondom, hogy magyarázzam el, hogy nem kell az embert ölni, nem kell ahhoz valami nagy dolgot csinálni, hogy tetőtől talpig. Valaki mondta, de maga is bűnös azért. Mondom, igen, tetőtől talpig, különben nem. Hát igen, igen. Világosságot gyűjt az Isten. És amikor világosságot gyűjt a bűneinkre, ahogy annak a fiatal embernek, akiről tegnap beszéltem, emlékeztek, hogy egyszer csak úgy látta, hogy itt még a minimumot se ütöm meg. Én a rendes ember? Igen. Mikor mindez végbe megy, akkor oda visz téged a kereszthez. És ha odaértél a kereszthez, ott le lehet tenni a batyut. Ott meg lehet vallani, hogy Uram, bocsáss meg nekem. Ajánlom a testvéreknek, nem kötelező ez, meg nincs ilyen bibliai szabály. Vegyenek elő otthon egy A4-es lapot. És kezdjék fölírni azokat a bűneiket, amikről tudnak. De ne úgy, hogy hazudtam a munkahelyen, meg hazudtam anyámnak, az csak egy hazugság, így. Meg fog telni az A4, mind a két oldala. Ha vissza tudsz menni gyerekkorodig, és a többi, és kéred, hogy Uram, világosíts meg. Nem kell ide elhoznod. Csak utána tedd le, és mondd azt, hogy Uram, bocsáss meg mindezekért, és azokért a lapokért, amikor fogalmam sincs, de amiket te pontosan tudsz, bocsáss meg nekem. Megbocsát? Hát már megbocsátott 2000 éve. Te most csak beváltod. Megbocsát. És egy nagy teher esik le rólad. És félkegyelmű hívő leszel. Bocsánat, hogy így mondom. Csak a hatás kedvéért. Az, hogy ott a keresztnél valaki leteszi a bűneit, az még a kegyelemnek egyik fele. Teljes kegyelemből vett, de megtért az az ember? Hogyne. Elhordták a fa alól az összes férges gyümölcsöt. Ugye dokumentumtörlés történt, ugye számítógépesek nyelvén is hadd beszéljek. Kijelölik a nagy szakaszt, egy katt, és az egész elszállt. Teljes a bűnbocsánat. De még a jövőre nézve is. Jézus minden bűnödért tökéletesen eleget tett. Nem azt jelenti, hogy ha én bűnt követek el a jövőben, nem kérjek bocsánatot, de hogy van bocsánat, az áll. De azért fél kegyelmű hívő, mert akkor ő még nem tért meg. Mert a megtérés visszatérés. Isten szeretet uralma alá. Hadd kérjem a következő képet. Sokan ismerik. Nézzétek. A harmadik kép az, ahonnan indult a teremtéskor az ember. Kiült a trónon Isten. És az ember kérdezte, hogy akkor hogyan, atyám? Akkor hogy bánjak a férjemmel, feleségemmel? Akkor hogy osszuk be a pénzünket? Akkor hogy tervezzünk? Akkor mit csináljunk a szomszéddal majd, ha lesz? Meg akkor hogyan tovább? Ki volt az Úr? Az Úr. Igen ám, de a bűn esetben ezt mintha le is vehetnénk, és maradt a két variáció. Az emberiséget két csoportra lehet osztani. A harmadik, az már a kettőből jött ki. Vagy hitetlen valaki, és első kép, fölült a trónra, rajta a korona. Én, Isten kívül az életkörömön, labdába se rúghat, nincs is. Ha van, akkor se érdekel. Azt csinálok, amit akarok. Jön a második kör. Ez már a templomosok köre, vagy nem biztos, hogy templomosok, de akik már hiszik az Istent. Ezzel kapcsolatban egyébként Jakab azt írja, hogy az ördögök is hiszik, és rettegnek. Ez önmagában még ennyi. Ül a trónon tovább is, de már az életkörén belül van az Isten. Ha tetszik neki, amit mond, akkor bekalkulálja. Ha nem tetszik, nem mond ellent, nem, annál kegyesebb. Elengedi a füle mellett. Testvérem, van a volt gyülekezetünkben olyan férfi, akivel én közeli barátságban vagyok. Férfi órákra is eljött, vagy csak 4-5-en. Templomba jár. Már ott volt, mikor én oda kerültem. És már akkor csak együtt élt a párjával, és ma is együtt él a párjával, és nem vette el feleségül. De elkérte tőlem Calvin institúcióját, mert azt is végig akarta olvasni. Igaz, hogy abba belefulladt, mert azért az két vaskos kötet. De értitek, ha találkozunk, megöleljük egymást. Én körülbelül 38 szó. Rátértem a témára. Most már a kormány is azt mondta, hogy még az özvegyi nyugdíj is megmaradhat. Nem. Nem. Mondhat az Isten, amit mond. Hát az Isten az együttélést tette. Életformává. A tisztességes házaság megvan ott az igébe. Nem. Na, de ez csak egy faktor, hát mondhatnék 20 mást is, nehogy azt higgyük, hogy csak az együtt élők lázadnak az Isten rendje ellen. Csodálatos az Ószövetségnek a rendje, ám testvéreim. Ott, amikor az, hogy az Isten törvénye, a törvénynek van egy ilyen kifejezés, hogy mispát, héberül. Az azt jelentette, hogy az Isten szerinti lépés egy bizonyos dologba. És amikor azt mondja, hogy igaz ember, akkor nem azt mondta, hogy büntelen ember, hanem ha a piacon az az eladó nem hamis mérleget használt, akkor tartja a mispátot. Igaz ember abban a dologban. És az élet minden dolgára megvan a mispát. És az Isten nem azért engedte őket fogságba, hogy olyan keveset jártok templomba, olyan kevés állatot áldoztok föl, hanem azt mondja, hogy átvered a fele barátodat. Nem adod meg a napszámot neki, vagy ha megadod, aznap nem adod oda, pedig megmondtam. Elmozdítod a szöveket. Hogy képzeled te megrövidíteni a másikat? Hazudsz. a nincstelen ügyét semmibe veszed, a bíróságnál egyszerűen hamisan tanúskodsz, megtöröd sorba a mispátot, az isteni rendet. No, ó szövetség, azt mondjuk, ja, mert az új szövetség az már a kegyelem világa, tehát azt csinálunk, amit akarunk. Hát hogy ne? Ezerrel keressük, hogy a mispát a helyén legyen. Nem ilyen rettegve, hanem hálából, hogy Uram, hát az mutatja az élet útját. Hát én járok jól, nem? Hát azt mondja Isten valamire, hogy ne. No, itt értünk a határhoz. Már az enyémhez, nem a testvérékhez, az lehet, hogy előbb lement. Ha Isten azt mondja valamire, hogy ne, vagy nem, hát mit gondoltok, miért mondja? Hát ha kint vagy a mezőn, és látsz egy elektromos táblát, és azon van egy ilyen jó piros nyíl, bazerálod? Hát miért nem bazerálod? Hát jobb a békesség. Hát ha Isten azt mondja, hogy ne, az csak azért mondja, mert árt neked. Lehet, hogy nem az első körbe, ha akkor még. Na, de hát az egérnek se állt első körbe a sajt, csak amikor lecsapódott már az egérfogó. Pontosan így van. És ott van középütt, féli az Istent, már az ősei is, még lelkész is volt a családban, még minden, de így engedi el a fülem mellett, amiket az Isten mond. És ott a harmadik. Hát a kettő között kisebb különbség van az ateista meg az ilyen vallásos között, mint a harmadik meg a vallásos között. Hát a harmadik, amit Pál apostol csinált, hogy leszállt a trónról, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Ő is itt ott elvétette, de balesetszerűen. De kapjátok csak rajta. Nézzétek meg az életét az apostolok cselekedeteiből. Onnan kezdve ez az ember így kereste, mi az akaratod, Uram? És csinálta. Csinálta. És azt mondta az élete végé, hogy megérte. Hogy megverték, mennyi baja volt. Szerinte ennél gazdagabb életet nem kaphattam volna. Mert, és majd talán holnap visszatérünk arra, hogy mit jelent, hogy boldog az a szolga. Boldog, ez a szó, ez visszacseng, aki a maga idejébe kiadja az ő ura cselédeinek az eledelt, aki azt csinálja, amit az ő ura térben és időben most végezni akar vele. Hát ha én boldog szolga akarok lenni, akkor most mondok amment. És hadd kérjem meg Laci testvérünket, hogy jöjjön, és komolyan szívből, aki már igazán szívből imádkozza, imádkozzuk el, a mélyből kiáltok Jézust, és utána szóval is folytatjuk az imát.
Vagy mellettem, Jézus, és itt a vakében Jézus, a mélyben veszek el én. Te mindent vállaltál, Jézus, kint szégyent ott fenn a fán, és értem meghaltál, Jézus, a véres bús Golgotán. Nagy üdvöt szereztél, Jézus, én hittel elfogadom. A szívem cserébe, Jézus, te néked odaadom. Ó, téged szeretni, szívem boldog joga, és téged követni, Jézus, az élet célja maga. Te véled haladni, Jézus, a mennyek felé menni, és nálad maradni, Jézus, az áldott megpihenés. A lelked vigasztal, Jézus, és tőled kapok erőt. A lelkem magasztal, megvall a világ előtt, majd hozzád megyek be, Jézus, te vélem együtt leszel, s ott fenn az egekbe, Jézus, te rólam vallást teszel.
Köszönjük szépen, még néhány szóval folytassuk ezt az éneket. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy te magad szólsz, hiszen a te szavaidat majdnem szó szerint próbáltam tovább adni a testvéreknek. A magyarázatban is, ha kinyitjuk a Bibliánkat, ott olvassuk. Könyörülj rajtunk, hogy komolyan tudjuk venni, és adj nekünk vágyat azután az élet után, amelyikben te vagy az Úr, hogy milyen más az illata, a légköre, az íze, az ereje. Add meg, Urunk, a testvéreknek ezt a szomjúságot, hogy ne legyen elég, hogy most itt ezen a héten komoly dolgokról volt szó, és megy minden tovább, hanem hadd legyen egy olyan megálló pont minél többeknek, hogy megfogalmazódjon, át akarom adni az életemet. Az eddigiből elég volt. Szeretnék Jézussal, az ő uralma alatt élni. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézust. Amen.